bántalmazást követő héten. Egy ilyen életmentő hematóma műtétet végeztek el rajtam, vérömlény volt az orromba, és aminek a következménye, hogyha úgy marad, akkor agyhártya gyulladás lett volna.
Sosem vágyott hírnévre, de különösen nem ezen az áron. A brutális bántalmazás után készült selfie azonban az egész ország emlékezetébe bevésődött. Kiállása, bátorsága pedig sok bántalmazottnak adott, és ad ma is reményt, hogy van kiút. Ő azóta éppen ezért nem csak saját magáért, de sorstársaiért is küzd. A Társaság a Szabadságjogokért tavalyi szabad díját is átvehette, mert ahogy írták azt a díj indoklásában, súlyos traumából kovácsolt erőt, és láthatóvá tett egy olyan problémát, ami nagyon sokszor marad láthatatlan. Közben saját ügyében a bántalmazó elleni büntetőper még meg sem kezdődött, de neki már bíróság elé kellett állnia, mert megsértette bántalmazója jó hírnevét. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Jakab Aponyi Noémi vagyok. A következő bő negyed órában Orosz Bernadettel beszélgetünk. Milyen volt a gyerekkorod, vagyis inkább úgy kérdezném, hogy milyen életet képzeltél el magadnak, amikor kislány voltál?
Egy kis, azt hiszem, különc kislány voltam, volt néhány barátom, én életemben soha nem jártam bulizni vagy szórakozni, illetve a szórakozás ugye nem ezt jelentette nekem, hanem én a természetet jártam a barátnőmmel, természetgyógyász táborba jártam, agykontrollt végeztem lányként, sokat olvastam, és egy picit zárkózott is voltam. Aztán úgy gondoltam, hogy ha felnövök, majd ugye mindent érteni fogok, aztán felnőttem, rájöttem, hogy kész káosz minden, és ugye minden állhat az érdek, úgyhogy így aztán egy olyan jövőt képzeltem el magamnak, hogy egy tucat gyermekkel, ugye az önzetlen szeretetet igazán tőlük kapjuk meg, és egy tanyán, egy rönkházban, önellátó gazdálkodással, ugye szerető férjemmel az oldalamon, hát ehhez képest ugye a dombtetőn elképzelt ház az megvalósult, valóban van a gyermekem, illetve már egy unokám is, úgyhogy hát egy része megvalósult, de az, hogy elszeparáljam magam a külvilágtól, tehát az nem jött össze.
A saját ügyedben még mindig nem indult el a büntetőper, de közben rengeteg sorstársadnak segítesz, és folyamatosan kiállsz a bántalmazás ellen. Honnan van ehhez erőd?
Többször hangoztattam, hogy a nyilvánosság ereje védett meg, és hálából teszem ezt ugye a közérdekében. Kaptam jogi képviselőmtől arra figyelmeztetést, úgymond jó szándékkal természetesen, hogy ha kiállok, akkor a saját ügyemre vonatkozóan ez nem jól veszi ki magát, és inkább ezzel hagyjak fel. Viszont én mindig is nagyon empatikus voltam, és nagyon tudtam azonosulni másnak a problémájával, sőt, mi több, nagyon alá is rendelem magam ennek. Egyszerűen nem tudok elmenni az emberek mellett, vagy a problémák mellett, tehát hogyha tudok segíteni, akkor minden tőlem telhetőt megteszek. Természetesen a tragédiát megelőzően, ezzel azért sokan vissza is éltek. A tragédiát követően viszont meg tudtam tapasztalni azt, hogy akinek segítek, van, aki próbál ő is lehetőségeihez mérten segíteni, úgyhogy ez egy pozitívum volt. Nekem ez volt a legnehezebb levetkőzni, hogy kiálljak és elmondjam a gondolataimat. Ugye mi nagyon sok ember, én is úgy voltam vele, hogy ugyan már az én gondolataimra, vagy úgy rám ki kíváncsi, tehát mindenkinek megvan a saját problémája, és amikor kiálltam, és én csak a tényeket közvetítettem, ami velem történt. Egyre többen kerestek meg privát üzenetben, hogy milyen sokat számít ez nekik, és a mai napig egyébként folyamatosan kapom, hogy én tartom bennük a reményt. És kiállt ugye a közelmúltban Miskolci hölgy, Orsolya, szintén hangot adva a bántalmazásnak, megtörve a csendet, és azóta egyébként küldtek át még egy újságcikket, másik hölgy is kiállt, és ő is mondta, hogy az én hatásomra. Nem gondoltam, hogy az életmentő posztom ez egy ilyen lavinát indít el. A jogi képviselőmnek, aki óva intett ugye a nyilvános nyilatkozatételektől, mondtam neki, hogy egyszerűen nem tudnám megtenni azt, hogy akik még csendben tűrnek, és reményt én jelentem nekik, nem tudnék a tükörben nézni, hogyha én hátat fordítanék nekik, én ezt így értékelem. Nyilván nagyon sokszor teherként is ez nehezedik a vállalkozásra, nálamon, mert amikor azonosulok a problémájukkal, akkor önmagam traumatizálom abban a helyzetben, de úgy gondolom, hogy amíg nincs érdemi változás, egyszerűen nem tehetek mást, és egyébként arra már is szívesen segítek, tehát mindig is ilyen voltam. Pozitív visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy szükség van erre. Ha azt tapasztalnám, hogy nem, akkor nyilván nem tenném.
Létrehoztatok egy egyesületet is.
Igazán engem nagyon sokan megkerestek a tragédiát követően, hogy álljak már egy ilyen egyesület vagy alapítványnak az élére, mert nagyon sokan csatlakoznának hozzánk, és ugye van arra igény, amit én képviselek, vagy ahogyan képviselem. És ezért hoztuk létre a Békeközpont, az Erőszakmentes Életért Egyesületet, hosszabb nevén Bántalmazottak ugye Érdekképviseleti Egyesületét. Kortól nemtől függetlenül nyilván szeretnénk segíteni egy egyedi stratégia alapján az erőszak áldozatainak.
Milyen műtéteken vagy túl, és mi vár még rád a támadás miatt?
Bántalmazás követő héten egy ilyen életmentő hematóma műtétet végeztek el rajtam, vérömlény volt az orromba, és aminek a következménye, hogyha úgy marad, akkor agyhártya gyulladás lett volna. Az olcsontörés és az orsivéntörés miatt hajlamos vagyok az alszüreg gyulladásra is, illetve 2019. 9. ó 21-én került sor az orsivény műtétemre, de nem mint esztétikai, csak mint funkcionális ugye, műtét, ezt az OEP támogatta. Azóta én krónikus gyulladásban van az orrom, úgyhogy március 4-én egy CT-t végeztek, aminek az eredményét még nem tudom, ugye a korlátozása tekintettel most nem nagyon működik az egészségügyi ellátás. A jobb szemem idegkárosodás szenvedett a bántalmazás során. Lassan 3 hónapja ugye rohamosan romlik a jobb szemem ugye a látásom, és egy ilyen műlencsét, protézist fognak beültetni. Most műtéti várólistára kerültem fel, mert már magánfinanszírozásra nincs pénzem, úgyhogy meg kell várnom. A műtétet addigra mondta a doktornő, aki egyébként nagyon emberséges volt, hogy valószínűleg nem fogok látni, tehát megvakulok, de reménykedem abban, hogy kerül majd azt követően a műtét. Ideggyógyászaton posztraumás, perifériás neuronkárosodást állapítottak meg. Az alsó ajkam és az állam az érzéketlen volt, illetve a bal fülem hegesedett, és az orromon is egyébként még alig tudok ugye levegőt venni. A homlokomon és a szemem alatti ilyen ödémák, ami a bántalmazás következtében alakult ki, azt mondták az orvosok, hogy majd egyszer elmúlik. Fogászati beavatkozás, ugye, az még várám.
Neked már bíróság elé kellett állnod vádlottként, mert megsértetted a bántalmazott jó hírd nevét. Közben neki még nem kellett felelni a tettéért. Fernek érzette ezt?
Nagyon sok esetben a jelenlegi jogszabályok azok a józan paraszti észt nélkülözik. És ezért fordulhatott ugye az is elő, hogy jó hírnév megsértése miatt, mert az életmentő posztomban ugye megneveztem az ellenem elkövetőt, ő elindított ellenem ezt a pert, és 5 millió forintot követel. Ugye a jog erre lehetőséget ad. Én úgy gondolom, hogy mivel egy jogos védelmi helyzetben voltam, ahol nyilván egy ilyen súlyos bántalmazás, illetve az életemre tört, tehát azt követően, az, hogy milyen lelkiállapotban voltam, és amikor megtudtam azt, hogy őt kiengedték, ugye az előzetes letartóztatás lehetőségével sem élt az adott nyomozó, akkor nyilván nagyon féltem, hogy be fogja fejezni a cselekményét. Hiszen amit eddig talán nem nagyon tudtak az emberek, hogy ő fegyverekkel is rendelkezett otthon. Amit én elmondtam, és ennek megfelelően házkutatást tartottak, vagy ugye ezt ellenőrizték, és meg is találták a fegyvereket, amit le is foglaltak azóta, tehát okkal és joggal féltem, ugye egy katonatiszt és fegyvermérnök mellette, tehát megalapozott volt a félelmem, és ő jogtalan támadást követett el ellenem. A Magyar Honvédség határozatában pedig benne van, hogy kétséget kizáróan ő követte el ellenem, és a felelősség őt terheli. Nem értem jogilag sem, de hát én laikus vagyok, hogy ez hogyan lehetséges, ezen kellene változtatni. Sok esetben ugye jogszolgáltatás történik, nem pedig igazságszolgáltatás, hiszen hiába emberséges az adott bíró egyébként. Abban az esetben is ugye az ő kezét is köti a jog, egy jó erkölcsel, emberséggel ellentétes ítélet is születhet ezáltal. A törvényalkotás szintjén jó lenne ezen változtatni.
Van még halálfélelmed?
Mai napig van. és mindaddig lesz, amíg ő szabadlábon van, hiszen tudjuk, és már jó párszor hangoztattam, hogy P. Lajos debreceni baltásgyilkostól sem mentette meg a feleségét, ugye a távoltartási végzés agyonverte.
Hogyan változott meg az életetek azóta? Nem titok, hogy nagy családos anyuka vagy, van 6 gyereked.
Mi életünk fenekestől felfordult, amit ugye nehéz volt a gyermekeknek is így elfogadni igazán, különösen azt a részét, hogy ez megtörtént, és én a napjaim jelentős részét azzal töltöm, hogy írom a különböző válaszokat, nyilatkozatokat, beadványokhoz, ugye az alapanyagot úgymond, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, és ez sok időt elvesz tőlük. Ugye a hatóságok előtti megjelenés is úgy szintén, tehát ezek mind-mind befolyásoló tényezők, és hát várjuk azt, hogy lezáruljon, és hát egy viszonylag nyugodt életet tudjunk élni. Illetve már most, hogy a egészségügyi beavatkozások jelentős részén túl vagyok, munkába is kellene állnom, mert a tartalékom, amit annó képeztem, ugye azt így már feléjük. És a pandémia helyzet pedig még plusz rátesz egy lapáttal, tehát egyedülálló édesanyaként, úgy, hogy mellette dolgozzak, és itthon legyek a gyermekekkel, tehát ez aztán, tehát ehhez művészet kell. Nem tudom, hogy egy ilyen stratégiai elvet a kormány azért kidolgozhatna így a korlátozás mellé, hogy akkor ezt hogyan oldjuk meg, és hogyan vitelezzük ki, mert max klónozással sikerülne, de hát ugye ez nem áll rendelkezésemre.
De látod már ezzel a út végét, hogy mikor indulhat el a büntető per a bántalmazód ellen?
Most tavasszal le fog zárulni, és akkor perszakaszba kerül. Egyébként nagyon megnehezítette, és azért húzódott el eddig a nyomozati szak, mert hogy itt mind a három bántalmazást vizsgálták. A bujáki bántalmazás, ugye remélhetőleg a legutolsó, az egyértelműen bizonyított. Viszont az első vonatkozásában, ami két külön helyszínen történt, és az első helyszínen az ellenem elkövető barátainál voltunk egy szülinapi, névnapi összejövetelen. Én jó hiszeműen úgy gondoltam, hogy megnevezem őket tanúnak, hiszen nyilván az ember abból indul ki, hogy az igazat fogják mondani. Hát ez nem így történt, és ugye az ellenmondásokat is fel kellett oldani. És hála Istennek találtam hangfelvételt is, illetve az ellenem elkövető részéről két e-mailt, az első bántalmazás követően, a második után pedig már azt tudtam, tehát végig a birtokomban van, egy messenger elismerő üzenet, illetve bocsánat kérő üzenet. Úgyhogy, de amiatt elhúzódott, viszont nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy nagyon lelkiismeretes, emberséges, illetve szakmailag felkészült nyomozónál van már az ügyem, úgyhogy egy ideje azért ez is sokat segített. Illetve én úgy gondolom, hogy akármivel próbál védekezni az elkövető, hogy nem emlékszem, de annak ellenére ugye azért a hatóság megfelelően kezeli és jó a rálátása.
Azt mondod, hogy a hatóságnak jó rálátása van az ügyedre. Miért van az, hogy még most is hetente egy nő is, havonta egy gyermek meghalt családon belüli bántalmazásban, és persze ott vannak a férfi áldozatok is?
Nyilván a megoldás az isztambuli egyezmény ratifikálása lenne, de hát ez már egy tényleg szitok szó lassan itt Magyarországon. De hogy ez egy ezzel egyenértékű irányelvet miért nem dolgoznak ki, amikor a közpénzből egyébként van erre keret, rejtély számunkra, és ezzel párhuzamosan viszont, ami nagyon felháborít minket, folyik egy dezinformáció, hogy itt minden rendben van, 2020 áldozatsegítés évében plusz két áldozatsegítő központ létesült, ami annyit ér, mint halottnak a csók, mert hogy oda nem jutnak el az áldozatok, áldozati igazolás és erre vonatkozó tájékoztatás hiányában, hiszen az tény, hogy 10-ből 10 áldozat, aki engem eddig megkeresett, csak tőlem értesült, és a jegyzőkönyv minden esetben tartalmazta, hogy tájékoztatva lettek, és nem kérik az áldozati igazolást. Nyilván nincs a közpénzből erre keret, tehát hogy lenne, de nem szánnak rá. Úgyhogy már ha itt elvéreznek az első akadályon ugye az áldozatok, a sértettek, mert ugye ez minden sértettnek jár, nem csak az erőszak áldozatainak, és már el sem jutnak az áldozatsegítő központban, ahol egyébként még nem biztos, hogy megkapják ugye ezeket, főleg a pénzügyi vonatkozásban úgy, ami járna, és amit egyébként vissza is kell fizetni, hogyha 3 éven belül, mi nekünk ez bárhonnét, máshonnét megtérül. Tehát nem az van, hogy mi ezt csak úgy kapjuk, mint áldozatok, hanem 3 éven belül nekünk ezt vissza kell térni. téríteni. Tehát így aztán abszolút nem értem, hogy miért nincs számba a közpénzből erre keret, és én úgy gondolom, hogy mindenki számára, hatóságok számára is, hogyha lenne egy stratégiai terv, egy iránymutató, mint például most vegyünk alapul egy felhőkarcolót, ugye ott is van egy tűz esetén egy menekülési terv, egy stratégia, és úgy eleve könnyebb mindenkinek a helyzete, nem kell feltalálni a spanyol viaszt. Tehát igazán mindenki jól járna ezzel, az áldozatok legfőképpen, de a hatóságok is, hogyha tudják, hogy hogyan kell eljárni ebben az esetben, mert azért ez egy eléggé mély rendszer szintű jelenség, amire fel kell készülni. Lenner Erikánál ugye ez már be is bizonyosodott, hogy a rendszerabúzus áldozatai vagyunk. Ez egyébként pont az erre vonatkozó irányelv hiányának is a következménye, mert hogy nem tudják, hogy a hatóságok hogy hogyan járjanak el ugye ebben a helyzetben.
Ugye vannak, amit te is mondtál, az áldozatsegítő központok, de ugye ezek nem a védett házak, ahova elvileg a bántalmazottaknak lehetne menekülniük. Szerinted ez jó megoldás különben, hogy magának a bántalmazottnak kell még mindent hátrahagyva elmenekülni otthonról?
Én már az elejétől kezdve mondom, hogy a bántalmazott ember, a sértett ember ugye testileg, lelkileg kiszolgáltatott állapotban van, és akkor még miért őt szolgáltatják ki, még inkább őket büntetik a helyet, hogy elkezdenék felelősségre vonni a bántalmazót. A hazai joggal az a probléma, hogy a bántalmazó, mivel tudja azt, hogy nincs megfelelő óvintézkedés ellenük, ezért úgy gondolják, hogy egy jó jogi képviselővel a jelenlegi jogszabályok alapján simán megúszhatják, és erre is törekednek, ugye látjuk a lugos orvos esetében, az ellenem elkövető ugyanezzel a stratégiával próbál védekezni, és én nem adnék erre lehetőséget nyilván, tehát így lehetne ezt kiküszöbölni, hogy súlyos szankciókat kapjanak az elkövetők.
Mit üzennél Varga Judit igazságügyi miniszternek, aki ugye tavaly évelején bejelentette, hogy 2020 az áldozat segítésével lesz?
Igazán az, hogy ez nem sikerült, nem jött össze, ezt mindenki látja, nem csak én, és ennek hangot is adtak már sokan. Én is ugye az elmúlt másfél évben kérvényeket, javaslatokat nyújtottam be, érdemi választ nem kaptam rá. Amit üzennék, hogy a sajnálat kevés tettekre van szükség, nem dezinformációs kampányra, mert az emberek nem hülyék, látják, hogy mi folyik.
És mit üzensz azoknak a bántalmazottaknak, akik még nem mertek segítséget kérni, vagy még nem mertek kilépni az ajtón, hogy ott hagyják a bántalmazójukat?
Azt üzenném, hogy álljanak ki önmagukért, az igazukért küzdjenek. Igenis értékes emberek, mindenki egyedi és értékes ember, és ezt higgye el magára, és ne higgyék el azt, hogy ők a hülyék, ők a bolondok, mert hogy általában pont a bántalmazó próbálja ezt elérni, hogy az önbecsülésünket a béka feneke alá ásni jóval. Legyenek fontosak önmaguk számára, és igenis rengeteg olyan információs vonal van, ahol már lehet segítséget kérni, hogy ki tudjanak kerülni abból a helyzetből, amiben vannak a legkevesebb sérüléssel, ugye itt a lelki sérülést is értem ez alatt. És akármilyen nehéz a rendelkezésre álló lehetőségeket, én úgy gondolom, hogy akkor is érdemes kimeríteniük még abban az esetben is, hogyha rájuk nézve ez átmenetileg hátrányt jelent, mert hogy még mindig jobb bármi annál, mint hogy ki legyenek szolgáltatva egy deviens személynek, aki nem lehet tudni, hogy mikor játszik Istent az életük felett, és sok esetben ugye ez tragédiával, halállal végződik. Ne várják ezt meg.
És végül mit üzensz ezeknek az embereknek, akik, ahogy te mondod, Istent játszanak mások élete felett?
Egy Szepes Mária idézettel élnék. Akit szeretsz, azért tégy meg mindent, és semmire se kényszerítsd. Sok esetben, tehát a bántalmazók birtoktárgyuknak tekintik a másik felet, hiszen ha szeretnék, akkor nem kényszerítenék rájuk az akaratukat, és szabadon engednék, ugye másik mondás, hogy ha szeret, akkor úgyis visszatér. Ők ebben nem bíznak, egyébként saját magukkal van bajuk, nekik alacsony az önbecsülésük, lehet, hogy azt vetítik a másik emberre, és az ő frusztrációjuk vezet oda, ami sok esetben ugye tragédia, és ezért független tőlünk egyébként a bántalmazás, mert egy ember sem bánthat egy másik ember, tehát nincs erre ok, ha csak nem önvédelem, vagy ugye mások védelme. Fél az az ember, aki így cselekszik egyébként, ő fél a leginkább. És ahelyett, hogy szembenézne a lelkének a démonaival, úgymond, inkább ezt levezeti a másik félen, és nem lehet tudni, hogy mikor, és ez a legrosszabb az egészben.
Ez a Selfie volt a Szabad Európa podcastja, amiben Orosz Bernadettel beszélgettünk. Jakab Aponyi Noémit hallották. Köszönöm figyelmüket!